Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Jézus így jövendőlt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről. Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása. Akkor akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe, akik a városban, meneküljenek el, és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek. A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az írás mond. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban. Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardére hánynak, sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejükben nem telik. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbe esett rettegés támad a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Az evangélium tanítása legyen bűnök bocsánatára. Kedves barátaim, kedves Mária Rádió hallgatók! Abban az időben, az ókorban a jeruzsálemi templom volt az egy Isten imádás egyedüli helye, és egyúttal előképe volt az egyháznak. Amikor azonban a megváltás megtörtént, és az egyház megalakult, akkor már nem volt szükség sem előképre, sem jelekre, jelképekre. És Jézus jövendőlésének a teljesedése így ellenőrizhető egészen a mai napig is. És a templom, ugye tudjuk, hogy azóta sem épült fel, és az ószövetségi istentiszteletet sem folytatják. De mégis az evangélista belevisz, ahogy hallottuk a mai részben is, belevisz valami szempontot a jövendőlésbe, hogy tulajdonképpen Jeruzsálemnek a pusztulása az nem más, mint előképe a végítéletnek. És Jézus ezért beszél mindig egyszerre erről a kettőről. És nagyon találó a mai evangélium, a mai világ képre, a mai világ helyzetre, amikor azt mondja, hogy rettegés támad a népek között. Az emberek megdermednek a rémülettől, és várják, hogy mi történik a világgal. És ma pontosan ugyanebben vagyunk, amit Jézus megjövendőlt, hogy a mindenségnek az összetartó erői megrendülnek. Félnek az emberek a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. És mennyire, hogy így van ma ez. Tudjuk, hogy az előbb, ahogy kinéztem az ablakon, láttam egy csomó madarat elrepülni, és eszembe jutott az a gondolat, hogy biztos számotokra is ismerős az, amikor gyerekkorunkban, gyerekkorotokban a madarakat etetni szoktuk, főleg falon. Például, ha sok hó van, akkor ugye nem találnak táplálékot a madarak, és ezért gondoskodni kell róluk. És a legtöbben úgy vagyunk, ugye, hogy esetleg egy szép cinegét szívesen táplálunk, annak szívesen csinálunk kalitkát, meg mindenféle, de ha meglátunk egy durva verebet, akkor már nem érzünk olyan nagy örömet benne, mint a cinegében. És visszaemlékszem, gyerekkoromban ez volt a jellemző falu helyen, ugye, hogy etettük a madarakat, igyekeztünk a verebeket, másfajta nagy testű madarakat elzavarni, de hát rá kell jöjjünk arra, hogy ők is Istennek a teremtményei, hát ők is éhesek, hát ők is kell legyenek. Tehát gondoskodik az ember az állatról, különösen, hogyha felelősséget érez iránta. És Jézus Krisztus is egyszerűen, ilyen egyszerű példán szeretne arról beszélni, hogy hogyan gondoskodik az Isten rólad, mint emberről. Emlékszünk arra biztos, hogy arra a szentírási részre, amikor Jézus a 12 apostolnak a küldetéséről szól. És arról beszél, hogy a missziói küldetésük során számítaniuk kell az ellenség támadásaival is. Számítaniuk kell az üldözésekkel, a szenvedésekkel, amely félelemre adhat okot nekik. De Jézus mégis utána azt mondja, megnyugtatja őket tulajdonképpen, és bátorítja, hogy nem kell félni, és különféle érveket hoz fel. És a döntő, egyik döntő érv az, hogyha a testüket meg is ölik talán a küldetésük, a missziójuk alkalmával, az örök életüket nem vehetik el. Mert ők abban az Istenben bíznak, azt az Istent félik, aki egyedüli teremtő, és tehát egyben gondviselő is. És éppen nekünk a mai világban, amikor ilyen nagy zavargások vannak, amikor fél mindenki mindenkitől, ha igazából van hited, akkor nem kell féltsed a testi életedet, hanem arra törekedjél ezekben a nagy hullámzásokban, hogy az örök életedet tud biztosítani. És ezt hogyan tudod megtenni? Úgyhogy tisztára mosod a szívedet és a lelkedet a bűnbocsánat szentségében, és engeded, hogy azt Isten szeretete töltse be. Nem kell bennünket zavarjon az, hogy a politikusok mit csinálnak a mai világgal, az oroszok mit csinálnak Ukrajnával, vagy fordítva. Imádkozni kell értük. A fontos a te lelked. Amikor valaki fiatalabb úgymond a hitben, akkor megkérdezi, hogy vajon azért szabad-e könyörögni az Istenhez, mert van sok olyan jelentéktelen dolog, ami miatt nem kellene zavarni az Istent. És fel is teszi a gyerek is, a fiatal is, hogy hát lehet kérni ilyen dolgokat az Istentől. És mit mond Jézus, hogy még a hajszálat sem görbül meg Isten tudta nélkül. Pedig a hajszál, ugye ez egészen könnyen és gyakran el is hull. Egyesek tudjuk már ezt, hogy mit jelent. Tehát ugye elég csak, ha megfésülködsz, és Istennek ennyire gondja van rád, ennyire gondja van az övéire, hogy még az egyetlen hajszál sem hull ki véletlenül. És ha belegondolunk abba, hogy volt, amikor az üldözés során a megalázásnak az egyik formája pontosan abban nyilvánult meg, hogy lekopaszították az embereket, levágták a szakállát az izraeli férfiaknak, amikor üldözték őket. Vagy gondoljunk például a holokausztra. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy vagy több hajszál kihull, mert az együtt járhat keserves szenvedéssel. Vagy gondoljunk arra, hogy milyen önértékelési problémákat jelenthet némelyeknél az, hogyha valami nem működik úgy a testeden. Mennyire fájdalmas, mennyire úgy rosszul esik, hogy most már nem vagyok az a tökéletes, aki voltam fiatalkoromban. És ugye a fiatalabbak ma a hajuk színével, formájával küzdenek. Minél jobban ki akarnak tűnni. Tehát nekik ez probléma. Problémás számukra, hogy miért pont ilyen az ő haja, miért nem fekete. Ha fekete, akkor miért nem szőke. És ma ezzel a nők így vannak, én ezt nagyon jól tudom, de ez egy probléma. És Isten azt mondja, hogy az én gondviselő akaratom, az én számontartásom a te hajszáladra is kiterjed. Tehát nem érhet téged semmi gonosz, amit én meg nem engednék, vagy meg ne engednék, hogy az próba legyen. És hogy igazá váljon ez, azoknak, akik az Istent szeretik, minden a javukra van a folytatás. Tehát nem véletlen az, hogy Pál is azt írja az utolsó levelében, hogy az isteni kijelentésben szerepel ez a jelentéktelennek tűnő ruhadarab, Pálnak a felső ruhadarabjáról van szó, amit azért kér Timóteustól, hogy vegye fel, mert ő fázik. Tehát egyszerű, jelentéktelen dolog. De elkéri valakinek a felső ruháját, mert ő fázik. És ez azért van, mert az isteni kijelentésben is szerepel ez a ruhadarab, amit előtte már ugye tudjuk, hogy Jézusnak a ruhájára sorsot vetettek. Tehát minden összefügg, a hajszál, a verebek, a felső ruha, a hajszíned, meg minden. És most jut hételen eszembe, hogy vannak nekem ukrajnai osztálytársaim, és ők mesélték el, hogy nem volt szabad Bibliát olvasni abban az időben. De az Isten mégis gondoskodott róluk, mert amikor az édesanyja írta neki a leveleket, mindig volt a levélben, a levél személyes részének folytatásaképpen szentírási részek ebben a levélben. Tehát tudni kell, hogy katonának vitték el őket abban az időben, és nem szabadott ott olvasni szentírást, és az édesanyja levélben szentírási részeket írt le neki. És így olvashatta a szentírást, és tehát Isten ennyire gondoskodott az édesanyján keresztül arról, hogy ne távolodjon el tőle. És mi, amikor az életünkben minden megvan, minden itt van a fenekünk alatt, ugye akkor mi fel sem fogjuk, hogy mekkora nagy érték ez, hogy nekünk megvan ez a lehetőségünk, hogy minden lehetőségünk megvan. És mégis úgy, hogy elengedjük magunktól, elengedjük a felső ruhát, elengedjük a... Szóval sok gondot fordítunk a külsőségekre, hogy szebbek legyünk. Tehát olyan eseményekre próbálunk mi ma ráfigyelni, ami csak ráadhat igazából, de másra nem. És ezzel el vagyunk foglalva, hogy el vagyunk önmagunkkal. Isten, ne felejtsük el, hogy Isten azokra is gondot visel, akikre te nem. Akikre mi nem figyelünk. És Isten figyel a részletekre is. És gondviselő, Istennek a gondviselő munkájának a jellemzésénél világossá kell váljon az is, hogy kicsoda az a személy, aki így tud gondoskodni rólad. És tetted fel te már azt a kérdést magadnak, hogy ki számomra az Isten? Úgy meg tudtad-e fogalmazni önmagadnak a te stílusodban, hogy neked ki az Isten? Mert ugye mi a teológia mondjuk, hogy gondviselő, mindenható, hatalmas, teremtő, fenntartó, gondviselő. Ezt tudjuk, megtanultuk itt a órán, a katekézisben benne van. Ez úgy bennünk van, de személy szerint neked ezen kívül mit jelent az Isten? Ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy ő felhozza a napját a jókra is, a gonoszokra is. Aki még egy apró kis verebecskére is ügyel, akinek hatalma korlátlan. Mert ő az Isten. És az evangélista ezt húzza alá, hogy az Isten nem feledkezik el senkiről sem. Isten az, aki tud segíteni, aki képes gondot viselni, de különösen az övéire. És a kérdés az, hogy ez az övéi közül való vagy-e te egyáltalán. A másik evangélista, Máté evangélista azt mondja, hogy amikor Jézus szavát visszaadja, szeretné azt is hangsúlyozni az evangélista, hogy ő nem csak tud, hanem akar is segíteni. És ez a kérdés számodra is érvényes, hogy te nem csak tudsz, hanem akarsz-e, akarod-e hinni ezt a szerető gondviselő Istent? Tudsz-e tanúságot tenni róla a hétköznapjaidban? Tehát ő akar gondoskodni, nem csak tud, hanem akar gondoskodni övéiről, mert szeret. És így vagyunk mi is a szeretettel, hogy akarnunk kell szeretni, tudni tudunk szeretni, de akarunk-e egyáltalán szeretni? Akarunk-e hinni? Tudunk-e remélni? Merünk-e remélni, akarunk-e remélni? Mennyei Atya, tehát ez a hatalmas Isten, most már nem csupán csak a teremtés jogán, sem csupán a gondviselés jogán, hanem a megváltás az engedelmességgel végzett neki szolgálat jogán érvényes az ő atyai gondoskodó szeretete irányunkba. És mivel ő a saját képére és hasonlatosságára teremtett téged, engem, minket, nekünk is ezzel az engedelmes szolgáló szeretettel kell legyünk irányába. Az atya nélkül nem élhetünk. Nem történhet velünk semmi nélküle. És fordítva is igaz, hogy bármi, ami velük történik, ami bennünket ér, az mind kapcsolatban van az atyával. Hisszük-e mi egyáltalán ezt? Jézus Krisztus úgy kezdte a tanítványokhoz intézett szavai szerint azt a szentírási részt, hogy ugye két verebet meg lehet venni fillérért. De hisszük-e mi ezt, és tudunk-e mi hittel válaszolni erre a kérdésre, hogy ugye ez ránk is vonatkozik. A válaszunk attól függ, hogy Istent mi atyánknak nevezzük már? Vagy egyáltalán minek szoktad te nevezni az atyát? Ki neked az atya? Ez legyen egy házi feladat. Fogalmazd meg magadnak, hogy ki neked az Isten. Amen.